Kilencedik fejezet. A kis Rozáli sorsában változás áll be. Csendesen folytak a napok, és egyformán csak a hideg volt hol nagyobb, hol kisebb, ha ugyan valaki mérte volna. Lőcsén unalmasan telt el a farsang, az asszonyok zúgolódtak. Nuskor Buram elfoglalta a bírói széket, s minthogy sokan rossz néven vették tőle a békés magatartását, a közvélemény megnyugtatására megkezdte a pört, a tárnokmester erőt, a vér szegéllyel bekerített terület iránt. Görgei megidéztetett a bíróság színe elé, de célszerűnek tartotta meg nem jelenni, és in kontumáciám makacságból elveszteni a pört. Fogvicsorgató kutyának koncot kell odavetni. A pört csak ugyan elveszett, s a város ünnepélyesen beiktattatott az ifurfangosan elharácsolt Görgei birtokba, amit nagy lakomával ültek meg a városház pincéjében. De ez a kis falat még csak emelte a diadalmasok megtorlási éhségét, a Görgei engedékenysége nem vált be ügyes sakkhúzásnak, mert a lakomán tüzelő beszédek tartattak, melyek a bosszúállás érzetét hevítették és glorifikálták. Ugyanott merült fel az az eszme, hogy a Nuskorb András uram bíróságával megürült tanácsosi állás senki mással be ne töltessék, mint a fiatal Fabriciussal, akinek egy másik Görgei a fülét vágta meg pár viadalban. Ebből a fiatal emberből kell nevelni Lőcsének bírót, ebben van bátorság. Ez annyit jelentett Szub Róza, hogy Nuskorb uramban nincs. Ez fel tudja áldozni a vérét a városért. Valóságos hérosznak nőtt meg a közönség szemében a fiatal ember, ki jelenleg még külső országokban végzi a tanulmányait, vagyis éppen azért, mert nincs szem előtt. Ám az a baj, hogy még nincs 24 éves, és arról esik sok sürgető szó, hogy egy küldöttség menjen Leopoldhoz Bécsbe, mely a nagykorúsítását kérte, és egy levél utána, hogy jöjjön haza. Így tervek közepette múlt el lassan a tél, a szép napfényes május aztán lehúzta a hegyekről, völgyekről a nagy fehér bundájukat, amely alatt aludtak, és rájuk adta, akit mi illet, szürke kopott ruhát a hegyeknek, haragos zöldet a völgyeknek. Felzúgtak újonnan nőtt lombjaikkal az erdők, s mentek mendegéltek örök időkre kiszabott útjukon, a soha meg nem álló ezüstvízű folyók és patakok. Minden új színbe öltözködik, csak a lőcsei polgárok maradtak feketében. A határ vidám volt, mert a borsó az idén is pirosló virágokat hozott, de egyéb piros színt nem igen lehetett ott látni. Megbotránkozott volna azon a magisztrátus és a fertálymesterek ügyeltek is, letépvén és elkobozván a vásárra érkező parasztasszonyok fejéről a piros kendőket. Hát nem tudjátok, istentelenek, hogy ebben a városban gyász van. Görgőn ellenben vidám zajt, pezsgő életet teremtett az alispán és a város között kiütött háború. Vendégek, peres felek, tanácskozó nagyurak rajzottak oda. Minden napra esett valami nevezetes esemény. Június utoljának egyik szép csillagos holdvilágos estéjén könnyű bricska gurult be a Görgei portára, amelyen két kabátos úrféle ült. A kis kocsi után három nehéz társzekér húzódott óriási ládákkal, amilyenekben mesteremberek kirakodó vásárokra viszik a portékájukat. Görgei még nem feküdt le a kancelláriában olvasgatott kedvenc klasszikusaiból. Bibók ellenben átellenben mulatott egy hevenyészet sátor alatt. A Kvendel uram készülő vendéglőjének falaira ugyanis ma húzták fel a tetőt, felvirágozván a szarufákat, májva rózsákkal és ákác virág bokrétákkal, egy kis áldomást ittanak ácsok és kőművesek. Az Ármádia vezére persze ki nem maradhatott innen. Egy hordó csapra volt ütve, és a duda is szólt. A paraszt menyecskék és leányok az urasági kerítés mellett várakoztak, hogy mikor viszik őket táncba. Volt is egy-két fordulat a poros megyei úton. Egy-egy életre való bács előintett egyet-egyet a fehér népből, de hát nem lett abból nagy mulatság, mert leginkább kőművesekből állt a mulató csoport, és azok többnyire csámpások, kecske a szoptatós dajkájuk picikorban, máj a pecsenyéjük, aludtej az italuk. Hát ugyan mitől volna menyecskékhez való vérük? Meg az is baj volt, hogyha egy-két szekér jött az úton, mindig abba kellett hagyni a táncot, így most is, mikor az említett könnyű kocsi meg a társzekerek jöttek. Bibók uram észrevevén, hogy a szekerek az urasági udvarba fordultak be, letette a kancsót, és utánuk szaladt, nem minden aggodalom nélkül. Ki az ördög az ilyenkor? Mi lehet azokban a roppant nagy ládákban? Hát, ha katonákat csempésznek be az udvarba bennük a furfangos lőcseiek. Derengett a fejében valamilyen történet, valami mesebeli országból, ahol egy ló hasában vittek be katonákat, de úgy rémlik neki, hogy a ló fából volt, vagy talán a katonák voltak fából, az ördög tudja jobban. A kis kocsiról fürgén uglott le egy kifent bajuszú tagba szakadt öreg úr, katonás tartású, parancsoló szav. Itt honvan a gazda? Szólt rá messziről az odai parkoló bibókra. Kérdéssel felelt a kérdezőnek. Ki keresi? He? Azt kérdeztem, hogy kik az urak, mondá bibók. Mi köze hozzák ennek? Vendégek vagyunk, punktum. Vezessen az úrhoz. Bibók azonban nem hagyta magát egykönnyen. Hogy vendégek az urak, az meg lehet, de én meg nemes ember vagyok, tehát nem vagyok kenteknek kend, punktum. És nem is engedem az úrhoz elé, míg meg nem mutatják, mi van azokban a ládákban, a társzekereken. Hely katonák, fordult hátra bibók az ámbituson gunnyasztó embereihez. Hozzatok ide egy-két lámpást valahonnan. A nagy bajuszú láthatólag összerezzent, mire a másik férfi vette át a szót. Barátságosabb, csengőbb hangja volt. Hát ki az úr, ha meg nem sérteném? Én bibók ezredes vagyok, de inkább nekem kell kérdezni. Az utóbb megszólalt férfi erre hirtelen benyúlt a kocsikasba, és egy karabét emelt ki, melynek ezüstös agya fenyegetőleg csillant meg. Az elhangzott név és rang kellemetlenül érinthette, legalább úgy látszott. Ez még gyanúsabbá tette bibók előtt a jövevényeket, és türelmetlenkedve sürgette. Nos, mégsem mondják meg a nevüket? Barátai vagyunk a gazdának, felelte az előbbi, feltűnően játszogatva a fegyverrel. Jelentse meg az úrnak, szólt a nagy bajuszú, hogy megjött az esze. Nem ókázzanak velem, pattant fel bibók szigorúan, mert azt én nem szeretem. Vagy mondják meg a nevüket, ha jó járatban vannak, vagy pedig menjenek Isten hírével, ahonnan jöttek. Hiszen már megmondtam, nevetett könnyedén a nagy bajuszú. Hívja ide a gazdát, Görgei Pál uramat, majd megismerő bennünket. Nem egy tapottat sem, míg meg nem látom, mi van a ládákban. E pillanatban Marjákné dugta ki a kosztros fejét az ablakon. Helyenyeni bibók uram, ripakodott rá a derékasszonyság. Még bizony kikergeti a házból az urunk édes testvérét. Megismertem a hangjáról, kezét csókolom. Megyek nyomban, tekintetes uram, csak egy kendőt vetek a nyakamba. Né, Zsuzsi, Marcsancsa, hol vagytok? Ugyan bibók uram, szóljon valahol rájuk, mert tudom, ott künancúroznak a szemérmetlenek a katonákkal. Hadd rakjanak gyorsan tüzet. Nem vacsoráltak még a tekintetes urak, ugye bár? Hogy nem kell a vacsora? Azt már majd meglássuk. Tudom én, mi a becsület, mikor ilyen kedves vendég érkezik. Jaj, hogy fog örülni az urunk! Ez alatt előhozták a katonák a lámpákat, Bibók uram engedelmet kért, hogy ő nem tudhatta, milyen előkelő urakkal van dolga. Kötelessége volt, mert ő van megbízva ezekben a veszedelmes időkben, az alispán élete feletti őrködéssel, és végre magukat tekintetes urak az okai, hogy nem mondták meg a nevüket. Megmondtam, nevetett újra a nagybajuszú, hogy megjött az esze, mert esze vagyok, esze Tamás. Ez a név ismeretes volt ekkor. Bibók levette a kalpagját, s összeütötte tisztelgésre a sarkantyúját. Isten hozta nálunk! Én pedig azért nem mondtam, mentegetőzött Görgei János, mert valami császári ezredesnek hittem, s azoknak a nevem Vörös Posztó. Az alispán megörült régen látott bátyjának, s a híres kuruc eszének, ki vagy levágta, vagy megnevettette az embereket, szerfeled kedélyes tréfára hajló lévén. Hanem egyszer s mind meglepte a látogatás. Mi lelhette a toporci remetét, hogy egyszerre itt toppant és ilyen társaságban? Tomi úr mindig sántikál valamiben. Görgei János kitérőleg felelt öccse kérdéseire. Azt mondta, hogy már régen nem látta, hát eljött vagy 3 napra, hogy kibeszélgessék magukat. Arra a kérdésre, hogy mi van a társzekereken, esze sietett megjegyezni, hogy egy a szívéhez közel álló özvegyasszony kelengyéjét szállítja, aki férjhez készül most menni. Hogy honnan jönnek a kedves vendégek, arra nézve meglehetősen zavaros feleleteket kapott ugyan, de ez egy csöppet sem gátolta, hogy vígan legyenek, s még azok a keserű kifejezések sem keltették fel gyanúját, melyek az asztalnál föl-föl szakadoztak a 4.-5. pohár bornál. Esze az öklével verte az asztalt ilyenkor, Görgei János mélázott, és bizonyos fiatalos fény játszadozott a szemeiben. Az alispán maradt a maga higgadt álláspontján, melyet cinizmusnak keresztelt a két vendég. Aki a népért sír, utoljára szeme se marad. Mindössze 2 napig maradtak ott a vendégek, tejben, vajban füröztve. Furcsa volt azonban, hogy bár Esze Tamás csak véletlenül tért be Görgőre, amint állítá a János úr rábeszéléseire, e 2 nap alatt, mintha előre lettek volna értesítve, többen keresték fel a környékről, hol őt, hol Görgei János tudakolva, különösen a szomszédos falvakból kereste a fiatal Petróci Feri, Szügyi Balázs, Horváth Farkas és többen, akikkel zárt ajtók mögött tanácskoztak a vendégurak. Az alispánnak is feltűnt, kérdezte a bátyjától. Honnan tudják ezek az emberek, hogy itt vagy? János úr vállat vont, s elütötte tréfával. Megsúgják nekik a törpécskék. Rejtélyesen mosolygott hozzá, betyegette az ujjait, ami szokása volt gyerekkora óta, ha jól érezte magát. Kurta vagy kitérő feleletekkel ütött el, ha a beszélgetés az ő dolgaira irányult. Ellenben nagy érdeklődéssel kérdezősködött a lőcsei események folytán szervezett házi csapat felől. Hány főből áll, mennyire van kiképezve, és milyen ember Bibók ezredes. Ügyes körmön font ember, nagy kalandor és nagy kalefaktor, de azt hiszem, hogy nem fél az ördögtől sem, felelt az alispán. Hol volt az előtt ezredes? Én adományoztam neki azt a címet. Nagyon megijedtem tőle, mikor megnevezte magát, és nem láttam ruháját a sötétben, azt hittem valami császári csapat tanyázik nálad. És miért ijednél meg a császári csapattól? Hát tudom is én csak úgy. Megszokta az ember, hogy nem szereti az ellenséget, ha nincsen hozzá készülve. De hiszen most békében vagyunk a császárral. Azt gondolod? De mit is akarok kérdezni? Megbízható ember ez a te bibókod. Olyan dolgát tudom, amelyet odarángathatom, ahova akarom. Valami gonosz tett? Kérdé János bizonyos megütközéssel. Az alispán okosabbnak látta szépíteni a dolgon, nehogy árnyékessék őre áll is a szövetségből. Szoknya dolog. Szoknya, barátocskám, hia, a szoknya? Annak a ráncaiból, fodraiból potyognak ki a világ események. Nem lehet állítani, hogy az alispánnak fel nem tűnt egysmás. Megmagyarázható volna, hogy János fölkeresi a testvérét. Az se csoda, hogy eszével jön a régi katona pajtásával, hanem az már nagyon furcsa, hogy nem toporc felől jöttek, tehát már voltak valahol. Azt tudnillik ebben a furcsa, hogy elhallgatja, hol voltak. A másik különösség az, hogy idegen emberek keresik fel, akikkel tárgyal, és nem mondja meg, hogy miről. Tehát járnak valamiben. Ennél is nagyobb szöget ütött a Pál úr fejébe, mikor másnap azt proponálta, gondolván kedvére lesz bátyjának, hogy lovas embert küld be Gyuriért Lőcsére, és az öreg úr rámordult. Hagyd csak a gyereket a kalamár is mellett. Mikor láttad utoljára? Húsvétkor volt itthon. Hát igazán ne hívjam el. Nem szeretném, ha Tomi látná. Eszét hívta Tominak. Az alispán gondolta tehát, hogy valami politikában járnak, de a végén is ártatlan mulatság, s mosolygott magában a két javíthatatlan vén gyereken, akik nem bírnak felejteni, és futnak az ábrándok és remények tüzes paripái után, mint a kocsikerekek abban a nyomban, de soha őket utól nem érve. Nem árt az már senkinek, még talán nekik sem. A szemfüles bibók ezredesnek nem voltak ilyen támpontjai. Ő egyszerűen kíváncsi volt. Ragaszkodott ahhoz az első gondolatához, hogy ugyan mi lehet a nagy ládákban. Hallotta napközben, kiszivárgott, hogy valami özvegy asszonynak a kelengjéjét viszik. Nem gyanakodott egy cseppet sem. De miért is gyanakodott volna? Hanem hiszen egy kelengye is elég érdekes arra, hogy az ember kíváncsiságát piszkálja. Lehetnek abban ékes tárgyak, szép aranyezüst marhák, násfák, tálak és billikomok. És ha valaki művészi lélek, élvezni tudja az ilyeneket. Este tehát gondoskodott róla, hogy a tótfuvarosok, akik a társzekereket gondozták, a rogyásig becsípjenek. Mikor aztán jól elkészültek, bement titkon a kocsi színbe. Egy kis mécses gyújtott, s az egyik ládát olyan ügyesen nyitotta ki mindenféle tolvajeszközzel, melyeket napközben összeszerzett, mint egy kitűnő képességű betörő. Fölemelte a pislákoló mécsest, és bevilágította a ládába. Szelesen, vigyázatlanul, hogy szinte becsordult egy kis olaj, hanem el is kapta onnan a mécses tartó kezét hirtelen, és a rémülettől minden haja szála égnek merett, mert a láda színültig tele volt puskaporral. Bibók most már sejteni kezdte, hogy ki legyen az az özvegy asszony, akinek ezt a kelengyét szállítja a két kuruc hírében álló nemes úr. Csak még azt nem tudta, hogy ki jegyezte el magának, kihez kötötte a sorsa. Márpedig, ha egyszer az orrát beleütötte, ezt sem ártana megtudni. Visszaigazítván a lakatot hazament, lefeküdt, és reggel jókedvűen kelt föl. Öreg bibókné asszonyom mosás lévén a háznál ruhákat terítgetett ki a lészákra, karókra és mindenféle cserjékre, bokrokra az udvaron. Az ezredes hozzáment, és megcsipkedte az állát. Hogy aludtál, mamuska? Az asszony elpirult. Ne okoskodj, meglátják. Nem bánom, mamuska, nem bánom. Nem adtál jelt az éjjel, mikor hazajöttél, hányt a szemére az asszony. Nagyon el voltam fáradva. Te mindig el vagy fáradva. Talán fát vágatnak veled az udvarnál? Most csak ugyan nagy fába vágtam a fejszémet, mamuska. Tudod-e, mire kérlek? Kös össze egy kendőbe valami ócska ruhát az öregtől. És ne kérdezz minek, mert úgysem mondom meg. Estére majd visszahozom. Valami hosszú krispin volna a legalkalmasabb. Neked valami kalandon jár az eszed. Ugyan eredj, ne tedd magad nevetségessé. Esküdj meg, hogy nem asszony körül akarsz legyeskedni. Köl is már nekem, elég nekem. Az a fele is egy asszonynak, ami csit a szájadra ütök. A menyecske elszaladt a kis házba, és csak hamar egy batyúval tért vissza, melyet a kastélyba vitt magával az ezredes. Ott elrejtette a kertben egy orgona bokorba. Majd a katonáit gyakoroltatta az udvaron, meghíván a vendél urakat, hogy hadiszemlét tartsanak felettük. Tetszett a királyosdi kivált Tamás úrnak, de Görgei János is kedvét lelte benne, és igen elismerőleg nyilatkozott a kiképzésről, úgy, hogy a hősködő ezredes, ki mindenféle nagy dolgok elkövetésével hencegett, most végre, mikor valami dicséreteset csinált, azt sehogy sem bírta a gyenge vállacskája elviselni, és kiugrott belőle a szerénység. Sok még a kívánnivaló instálom. Kész katonák ezek, uramöcsém. Nem kell bizony már ezekhez semmi egyéb, bizonykodott Esze Tamás, csak az Isten áldása, és egy csomó német, akit egyszer másszor lekaszaboljanak, no, az pedig lesz. Nem adok neki hosszú időt. Összenevettek titkon Görgei Jánossal. Az alvó oroszlánt, a virtust felköltötték most már bibókban, és az nem akart többé visszafeküdni. Végig kellett nézniük ebéd előtt, hogyan bánik a nemes legénység a karddal. Néhány páros viadalt hevenyészett, majd a birkózásban való ügyességet mutatta be, ami igazán szemgyönyörkedtető látvány volt. A fegyverrel való bánásmód egyszerű mesterség, amiben nagy szerepe van a véletlennek is. Néha maga szalad bele az ember az ellenség kardjába, vagy éppen egy szabályszerű mozdulat okozza a vesztét. De a birkózásnál szuverén az izom és az ügyesség. Esze Tamás valóságos lázban volt. Tényleg szépen verekedtek a benevólus katonák, nem győzte magasztaló kifejezésekkel, amint egy-egy birkózó párt megtapsolt. Pompás, szorítsd! Hatalmas volt, ne hagyd magad! Följebb fog, te mamlasz! Na látod írni? Ember vagy a talpán. Mikor aztán vége volt, azt kérdezte Bibóktól. Melyik fiú verekszik a legjobban? Egy zömök legényre mutatott, a farkasfalvi születésű Soltész Palira. Az a ragyásott. Na hát, gyere csak ide, édes fiam! Soltész Pali közelebb lépett, azt hitte egy tallért vagy egy aranyat fog kapni a nagybajuszú öreg úrtól. Az azonban nem annyira keresgélt a dolmányában, hanem levetni kezdte. Két Görgei egyszerre förmet rá. Mi az, te Tomi? Csak tán nem ment el az eszed? Nem bírom megállni, ha egyszer végignézem. Ne okoskodjatok! Muszáj, olyan a vérem. Azzal látotta a dolmányt Prestonnak, és odaszólt a legénynek. Gyepre, fickó! Hadd lássam, mit tudsz! Neki mély, azt mondom csak, a bajuszomhoz ne nyúj! Ha földhöz vágsz, egy akó bort kaptok. A legény az Alispánra pillantott, az intett a szemével, hogy nincs kímélet, mire Soltész Pali nagy gúnyosan csípőjére tette az egyik kezét, mire jelezvén, hogy elég ez a falathoz egy kéz is, odaugrott Esze uramhoz, fél kezével kapta vállon, hogy fölemelvén őt, és megforgatván válperecét egy csavarintással a földhöz teremtse. Az öreg úr mosolygott, Soltész Pali pedig látta, hogy éppen úgy nem lehet megmozdítani ilyen módon, mint az öreg fát a földjéből. Az öreg úr meg sem mozdult eddig, csak a mellé düllesztette ki, és a karjait tartotta kifeszítve, műnyelven hidat csinált. Pali most átnyalábolta a derekát a hóna alatt, ami a legveszedelmesebb helyzet. Esze uram erre nyomott az öklével, nem is ütött a vállapockáján, és az olyan metsző fájdalmat okozott, mintha egy hosszú, éles vas fúródott volna végig testén. Úgyhogy Soltész Pali legott eleresztette. Most már Esze uram kezdte a támadást. Egy szempillanat műve volt, átfogta a fickó mellét, és mintha 100 csápja lenne, kápráztató gyorsasággal körül tekergőzött a legény testén. Külön belefonva lábát a lábába, kezét a keze alá, és így összefonódva, mint egyetlen test látszottak mozogni, hajladozni és tántorogni, eredmény nélkül egyet-egyet lódítva a másikon, mert olyan célszerűtlenül fogták egymást, hogy mind a kettőnek szabadon volt az egyik keze. A nézők még a lélegzetüket is elfojtották. Marjákné, aki kiszaladt a konyhából, a kezeit törtelte. Szent Isten, mindjárt megüti a guta a tekintetes Esze urat. Hát ér a másikért nem kár, de hogy ismer az ilyen egy nagy úrra kikötni? Csak ugyanolyan pirosak voltak mind a ketten, mint a skarlát posztó, úgyhogy Görgei Pál közbelépett. Elég volt már, pihenjetek legalább. A legény eleresztette erre a szóra az öreg urat, és így szólt lihegve, mint egy kifáradt gúnár. A tekintetes úr talán vasból van. Köstelkedve mondtam, miért nagyon megsajnálta a jó lelkű vitéz Esze. Nem mindig az a legény édes fiam, aki üt, hanem az, aki állja. Na már most kössünk békét, mert bizony nem vagyok én vasból, én is elfáradtam. Mondhatom, derekasan meggyomroztál, hanem úgy veszem, mintha te ütöttél volna földhöz, s megadom az egyakóbort. Az Alispánhoz fordult. Hogy adsz el nekem egyakóbort? Bort én nem árulok, hát ezen a címen nem lehet, felelt az Alispán. Hanem azon a címen boldogulhatsz, hogy Görgőn a vendég parancsol. Erre aztán megkapta a kasznára parancsot, gurítson ki a pincéből az ármádiának egy akóbort. Lett hát dinum-dánum, melyben azonban éppen a naphőse Bibók uram nem vett részt, ürügyül adta, hogy a feje fáj, pedig az volt az ok, hogy mi alatt a vendég urak ebédnél ültek, az alatt újból két bocskoros nemes kereste őket. Kolcsóról Piri István és a losonci születésű kalandos Liszkai János, aki Doliánban egy öreg asszonnyal él vadházasságban. Ugyanaz a vén zsivány ez, aki báró Károly Pistát támasztotta fel halottaiból. Bibók uram felöltvén az orgona bokorba dugott ócska ruháit, egyenesen beosont a vendégszobák folyosójára. Ott négy kéz lábra állva bebújt egy kormos kályhajúba. Itt volt a vendégek egymásba nyíló szobája, melyet egy irdatlan közös kályha fűtött. Bibók elővette vésőjét, csak kája mind a két oldalán lefeszegetett egy-egy cserépkockát, hogyha akármelyik szobában tárgyalnak majd az urak a Doján és a Kolcsói nemessel, kivehesse a beszélgetésüket. A két nyílás elég levegőt adott neki, úgyhogy az állapot nem volt éppen tűrhetetlen, ám bár keleti kényelemnek sem lehetett volna nevezni. Mint hogy ezt a két szobát a januári értekezlet óta nem fűtötték, egy anya kutya foglalt el a kályhajukat, ott neveli a kis kölykeit. Azok ugyan vakok még, azt is hihetik, hogy bibók az anyjuk. De ha az igazi kutya találna, most jön olyan morgásokat vinne véghez, hogy igen könnyen rávezetne valakit a kémkedésre, amit föl nem venne bibók uram egy országért. De egy értékes titokért mégiscsak megkockáztatja. Nem volt tehát a helyzet veszélytelen. Amellett nagyon sokáig kellett várni. Az Isten verje meg a hosszú ebédjeivel azt a marjáknét. Na végre tip-top jöttek az urak. Halkan föllélegzett, és lazán oda tapasztál kockákat, piciny észrevehetetlen nyílást hagyva. Az egyik nemes is bejött velük, a másik küncsoszogott az ámbituson. Ezt tisztán kivehette bibók, ott járt fels alá a kályhajuk mellett. Halkan beszélgettek bent, vagyis nagyon megtompította hangukat a kályha fal. Éppenséggel nem lehetett hallani, miről beszélnek, még az sem volt megkülönböztethető, hogy ki beszél. Bosszúsan látta, hogy nem ér célt. Szívesen vonult volna vissza, de nem volt rá mód, míg az egyik nemes kün tartózkodik.